Szeretettel köszöntöm akkor az egybegyűlteket, előadás sorozatunk alkalmából. Készüljünk együtt Pünkösdre címmel sorozatot hirdettem, és a harmadik előadáshoz érkeztünk el. A mai témánk mi a Szentlélek gyümölcse, melyek a Szentlélek elnyerésének feltételei a Szentírás szerint. Hát az utóbbi Rómán szóltam, hogy melyek a Szentlélek elnyerésének a feltételei, de erről most nem fogok szólni, csak annyit talán az elején, hogy mindenek előtt szükségünk van, hogy megtapasztaljuk Isten szeretetét. Azután ez az első, hogy megtapasztaljuk az Isten szeretetét. Nem a törvény az első, hogy mi a követelmény, attól elmenekülnek az emberek. Meg ellenállást vált ki a lelkükben. Miután megtapasztaltuk Isten szeretetét, utána tehát a bűnösnek Krisztusra van szüksége, ezután pedig ismerjük fel, bánjuk meg bűneinket, valljuk meg bűneinket, és higgyük el, hogy az Isten megbocsájtotta. Tehát ezek az alaplépések, és ezután tudjuk majd Isten akaratát teljesíteni. Tehát a bűn és a Szentlélek jelenléte nem fér össze egymással. Tehát ez teljesen világos kell mindenki számára legyen, és remélem, hogy az előadás végére is az lesz. Felolvasom a lélek gyümölcsét a Galatákhoz írott levél 5. részéből. A Szent Jeromos katolikus bibliafordítás szerint az 5. fejezet 22. versétől. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség. Itt az van írva, hogy önmegtartóztatás, de sokkal jobb fordítás, a Károlyi fordítás ebben a tekintetben, hogy mértékletesség. Ilyenek ellen nincs törvény, akik pedig Krisztusi Jézuséi megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. Ha a lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint. Ne vágyódjunk hiú dicsőség után, egymást ingerelve, egymásra irigykedve. Hát ezt olvastam fel, a lélek gyümölcseit, és még azt, ami ezek után, amit a Pál apostol ír. A tegnap, megmondom őszintén, hogy egész délutánig nem tudtam készülni, erőtlennek, gyengének éreztem magam, és megtapasztaltam a gyengeségeimet, erőtlenségemet, próbáltam imádkozni, végezni a házi munkát, kimentem a kertbe, és valahogy nagyon nehezen tudtam összeszedni magam. Elővettem különböző fordítású bibliákat, például elővettem az egyik bibliát, és abban megtaláltam egy igekártyát. És ezt az igekártyát tulajdonképpen 29 évvel ezelőtt kaptam, 1996-ban, amikor 25 éves voltam, és a jezsuitáknál voltam 30 napos lelki gyakorlatokon, Ausztriában, a Steyr-országi Szállegben. Ott ezeket a lelki gyakorlatokat éppen azért végzik a noviciusok, hogy Isten akaratát felismerjék az életükbe, és azt szerint tudjanak dönteni. Ott voltak segítőnővérek, azok gondoskodtak rólunk, ők főztek, és ők mostak ránk, és volt köztük egy, akit most nem ismernék meg, biztos, hogy elmennék mellette az utcán, de a neve megmaradt, mert írt erre az ige kártyára nekem valamit. És mindjárt megmondom, hogy ezt miért mondom el. Azért, mert látta a küszködésemet, az őszinte törekvésemet, hogy én Isten akaratát akarom teljesíteni, és ide írt nekem néhány sort, és oda tette az ima zsámolyomhoz. És én akkor azt elolvastam, és most 29 évvel később ismét a kezembe került, nem tudom most hányadszorra, és a készülés során ismét elolvastam. És amikor ezt elolvastam, és utána volt egy imádság, amit Ellen Gould White-nál találtam meg, és ki van téve nekem oda az íróasztalomra, ezt elimádkoztam, utána kaptam erőt ahhoz, hogy én a mai előadásra tudjak készülni. Hát mi áll ezen a kis igekártyán? Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog Frigyre lépni veled felépítőd, és amint a vőlegény örül a mennyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened. Izaiás könyve 62. fejezet 5. vers. És személyesen pedig következőt írta nekem, akkor: kedves Robert, bármit is döntöttél, vagy dönteni fogsz, veled együtt örülök, döntésednek, választásodnak. Egy a fontos. Bármilyen életformát is választunk, fontos, hogy egész életünket felajánljuk nap mint nap Isten ügyéért. Csak így lehetünk igazán boldogok. Kívánom, hogy minden nap egy kicsivel közelebb juss Teremtődhöz, a legjobb barátodhoz. Testvéri szeretettel, Terész. És egy mosoly. És amikor én ezt elolvastam, akkor hát rájöttem, hogy hát igen, imádkoztam tegnap is, többször is, de nem ajánlottam fel a szívemet az Istennek. És akkor utána megtettem ezt a felajánlást, méghozzá a következő imádsággal, ami így hangzik, és amit mondtam, hogy Ellen White-nál találtam meg: vonj magadhoz engem, Uram, úgy, mint aki egészen a tiéd. Összes tervemet lábadhoz teszem. Használj fel engem a mai napon szolgálatodra. Lakozzál bennem, kérlek, hogy minden munkámat te benned végezzem. És amikor ezt az imát elmondtam, akkor éreztem, hogy a Jóisten kegyelme megérint, és erőm van arra, hogy a mai előadásra is felkészüljek. Kedves hallgatók! Miért mondtam ezt el? Azért, mert meg akarlak titeket erősíteni abban, hogy mindenkinek a Jóisten látja az ő életét, és azt, hogy ő miben van benne. Pontosan, hogy most a jelen életszakaszban ki miben van benne, és minden pillanatban az ő kegyelmével akar erősíteni minket. Ahogy engem megerősített, úgy titeket is megfog. Az a kérdés, hogy észrevesszük-e ezt, és buzgón imádkozni hajlandók vagyunk-e önmagunkért és másokért. Mi tehát a Szentléleknek a gyümölcse, vagy a lélek gyümölcse? Hát a lélek gyümölcsének a felsorolását Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében az 5. részben találjuk meg. Bevezetőben még elmondanék egy részt, egy kicsit kitérő lesz, de talán mégis megéri, hogy lássuk, hogy a lélek gyümölcse az 5. részben hova ágyazódik be, milyen téma felvezetése van Pál apostolnak. Mi előzi ezt meg? És akkor jobban fogjuk érteni. Hát itt arról van szó, hogy a Galaták gyülekezetében megjelentek zsidóságból megtért tanítók, akik hát állítólag keresztényé lettek, de a mózesi törvényt erőltették, hogy körül kell metélkedni, és a törvény útján van üdvösség. Na most azt állították, hogy a Krisztusba vetett hit helyett a mózesi törvényt megtartva lehet igazán lenni Isten színe előtt. Gyakorlatilag ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a saját erejükből akartak megigazulni. Az a megigazulás azt jelenti, hogy Isten előtt elfogadottá lenni, igazzá lenni. Ők úgy gondolták, hogy a törvényt a saját erejükből megtartják, akkor Isten előtt igazak lesznek. És ez a tanítás terjedt el a Galatáknál, és Pál apostol erre válaszként ír levelet, hogy ti a kegyelemből kiestetek. Hát Jézus Krisztus úgy tanítottunk titeket, mintha Jézus Krisztust úgy feszítették volna keresztre, hogy láttátok volna. És mégis hátat fordítottatok neki. Megzavartak titeket? Hát a Jézus Krisztusba vetett hit által van az üdvösség. Úgyhogy ebbe ágyazódik be az egész mondani való. Úgyhogy fel is olvasok pár gondolatot, vagy igeverset a Galatákhoz írott levélből, a 2. fejezetből, szintén a Szent Jeromos Biblia Társulat szerint. 2. fejezet 16. versét: mivel pedig tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedeteiből igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hitáltal, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk Krisztus hite, és nem a törvény cselekedetei által, mert a törvény cselekedeteiből egy ember sem igazul meg. Senki nem lesz kedvessé Isten előtt. Mindjárt fogjuk látni, hogy miért. Azért, mert lehetett. A saját erőmből az Isten törvényét megtartom. Szükség van a Szentlélekre, hogy Isten parancsolatait megtartsa. És a Szentlélek ereje és a mi erőnk, a mi akaratunk összekapcsolódik, és tudjuk Isten parancsolatait megtartani. Ez egy rendkívül fontos dolog. De olvasom tovább. 19. vers. Én ugyanis a törvény által meghaltam a törvénynek. Figyeljük! Meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok szegezve. Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él benne. Amit pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Nem érvénytelenítem Isten kegyelmét. Ha ugyanis a megigazulás a törvény által van, akkor Krisztus hiába halt meg. Akkor hiába adta életét, értünk, hogyha akkor fölöslegesen. Akkor a törvény által megtartom a törvényt, és igaz leszek, Isten elfogad, és kész. Akkor Krisztus nem kell meghaljon értem. Nem kell a bűneimét kifizesse a büntetést. Tehát ezt gondolom, ez érthető és világos. Tehát olvasom tovább. A 3. fejezet 22. versétől. De az írás mindent bűn alá foglalt, hogy az ígéretet Jézus Krisztus hite által nyerjék el a hívők. Amíg a hit el nem érkezett, a törvény fogságában voltunk, a hit számára, amely majd kinyilatkoztatást nyert. Ennél fogva a törvény Krisztushoz vezetőnké vált, Krisztushoz vezető nevelőnk volt, hogy a hit által igazuljunk meg. Amikor azonban elérkezett a hit, már nem vagyunk a nevelő alatt. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a hit által Krisztus Jézusban. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek, Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Eddig olvasom. Tehát, megismételve a lényeget, ennél fogva a törvény Krisztushoz vezető nevelőnk volt, hogy hit által igazuljunk meg. A Jézus Krisztusba vetett hit által válunk Isten előtt kedvessé. Nem úgy, hogy a saját erőnkből tesszük a jót. Mindjárt erre vissza fogok térni. Jó? És akkor az 5. fejezetből, 4.-6. vers, ezt írja a Galatáknak, Pál apostol. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvényben keresitek a megigazulást. Kiestetek a kegyelemből. Mert mi a lélek által hitből várjuk a megigazulás reményét. Hiszen Krisztus Jézusban sem a körülmetélés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Mi számít Krisztus Jézusban? Olyan hit, amelyik szeretet által munkálkodik, amelyik nem halott hit, nem élő hit, de a szeretet által másokért munkálkodik. Ilyen hitet akar nekünk a Jóisten adni. És akkor a továbbiakban, mert ti szabadságra vagytok hívatva testvérek, csak a szabadság ne legyen kibúvó a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény egy mondatban teljesedik be, mégpedig ebben, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. De ha egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emészítek. Azt mondom tehát, lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a test kívánságait. Mert a test a lélek ellen vágyakozik, a lélek pedig a test ellen. A lélek itt nagybetűvel van írva. Ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. És ezért olvastam fel az egészet, ha a lélek vezettiteket, ha a Szentlélek vezettiteket, nem vagytok a törvény alatt. Ha a Szentlélek vezettiteket, nem vagytok a törvény alatt. De ez nagyon lényeges, hogy ezzel a bevezetővel egy kicsit szóba álljunk. Na most, milyen lehet hitáltal, miután imádkoztunk, tehát Jóisten megismertük, fiát Jézus Krisztust a Bibliából megismertük, hitre jutottunk, megbántuk bűneinket, kértük imádságban, és az Isten elküldte a Szent Lelket, békességre jutottunk a Jóistennel. Milyen lehet a Szentlélekkel ezek után a kapcsolatunk? Általában többféle. Van, akinek képletesen vagy személyesen magyarázva pontszerű. Azt jelenti, hogy ritkán veszi észre, hogy a Szentlélek őt valamire indítja. Ez a pontszerű. A másiknál szakaszos. Azt jelenti, hogy időnként többször is, akár hetente vagy naponta is össze tud kapcsolódni a Jóistennel, és Isten akarata szerint tud élni. Na hát, ha idáig eljutnánk, az nagyon jó lenne. És vannak olyanok, biztos, és ez lehetséges, mert az ős egy házban is volt, akik a Szentlélekkel összekapcsolódva Isten akarata szerint élnek. És ez folyamatos. Ez azt jelenti, hogy lassan a bűnt felszámolják az életükben, és Krisztus lesz a mindenük. És Krisztus tanítása szerint próbálnak élni az Isten segítségével. Ha azonban a lélektől vezéreltettetek, nem vagytok a törvény alatt, írja Pál apostol. Tehát ezért olvastam fel az előbbi igehelyeket, hogy lássuk, hogy milyen szövegkörnyezetben illeszkedik bele a mondani való, mert ezután következnek a test cselekedetei. Itt a test alatt nem a testünköt kell érteni, hanem átvitt értelemben a megromlott emberi természetünket. Mert a testünk konstrukciója az csodálatos, ahogy az Isten megalkotta. Igen, csak hogy a bűn az mindenre kihatott. Az egész teremtett világra és ránk is kihatott, és az emberi természetünk megromlott a bűn következtében. Ezért az ember olyan dolgokat is kíván, vagy akar, ami Istennek nem kedves. És ahhoz, hogy ezt le tudjuk győzni, és Isten akaratát teljesítsük, ahhoz nekünk a Szentlélekre van szükségünk, és az Isten igéjének a biztos útmutatására, hogy Isten akaratát tudjuk teljesíteni az életünkben. És hogy boldogok legyünk. Tehát itt erről van szó, és a Szentlélek gyümölcsével szemben állnak a test cselekedetei. Tehát, hogyha valakinek valamit el akarok mondani, akkor ellentétbe tudom bemutatni, ellentét párba. Tehát, ha csak felsorolom a lélek gyümölcsét, úgyis mindenki megérti, de ha felsorolom a test cselekedeteit, akkor mindenki felismerheti ezek alapján, hogy azok dominálnak az életében, vagy pedig a Szentlélek gyümölcse van jelen az életében. Ezért fontos ez. Pál apostol a levelében világossá teszi, hogy perdöntő az üdvösségünk szempontjából és a hitéletünk szempontjából, hogy elnyerjük a Szent Lelket, hogy újjászülessünk, erről külön egy előadást tartottam, és megtanuljunk a Szentlélek vezetése alatt élni. Hogy felismerjük a Szentlélek késztetéseit, annak engedni tudjunk, és teljesen össze tudjunk fonódni az Isten akaratával. Ez rendkívül lényeges. Különben, ha a Szentlélek nem tud többé-kevésbé folyamatosan, vagy legalább szakaszosan bennünk élni, akkor hogyan teremhetnénk a lélek gyümölcsét? Hát a gyümölcs csak úgy terem meg, hogyha folyamatosan, mondok egy példát, most a szőlőtő és a szőlővesző példáját, a szőlőtőke kapcsolatban van a szőlővesszővel. És a szőlőtőke, amit felszív medved, az a szőlővesszőbe átáramlik. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővessző. Amelyik nem hoz termést, azt lemetszi az atyán. De a gyümölcshozót megtisztítja, hogy még többet teremjen. Tehát aki már metszett szőlőt, az tudja, vagy a fákat is meg kell metszeni. Tehát az állandó a folyamat, tehát az összeköttetés a szőlőtőke és a szőlővessző között. Vagy a gyökér, a fa és az ágak között. Hát különben nem lesz termés. Tehát ezt kell világosan megértsük, hogy ezért van az, hogy a keresztény élete legtöbb embernek nem működik. Mert nem tudja, hogy hogyan tudná elnyerni a Szent Lelket, és hogyan tudna Isten parancsolatainak ennek a segítségével engedelmeskedni. Pál apostol a római levélben azt írja, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Ezt a Károlyi fordítás alapján olvastam, de hasonlóképpen van a Szent István társulat fordításánál is. Akiket az Isten lelke belülről vezérel, nem csak néha megérint, akiknek a szívükben hitáltal Krisztus ott lakik, azok az Isten fiai. És azt is hozzáteszi, és erre most jól figyeljük meg, és én ezen megdöbbentem, az a római levélben van, akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Akár mi a hitvallása, ő tarthatja magát akármilyen nagy hívőnek. Ő lehet akármilyen buzgó látszólag, de ha a Szentlélek nem lakik a szívében, akkor az nem Krisztusé. Ezt világosan meg kell érteni. És ha a bűn lakik a szívünkben, és nem a Szentlélek, akkor mi nem vagyunk Krisztusé. Mi csak azt gondoljuk, hogy Krisztusé vagyunk. Tehát ez egy lényeges dolog. Ezeket világossá kell tenni, gondolom, hogy a lelkészek és a papok is ezeket elmagyarázzák az Isten tiszteleteken és a miséken. A gyümölcs terméssel kapcsolatban. A gyümölcs termés a természet világában azonnal terem, vagy kell bizonyos idő? Hát kell bizonyos idő. Hát ne legyünk olyan türelmetlenek, még magunkkal szemben sem, mert az Isten is türelmes hozzánk. Hosszan tűr érettünk, hogy nehogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Hát legyünk türelmesek. Hogyha a lélek gyümölcse, amit mindjárt majd az előadás második felében felolvasok, még nem jelent meg az életünkben, az nem azt jelenti, hogy nem fog megjelenni, de tisztítsuk meg a szívünket, hogy tényleg minden akadály elháruljon a Szentléleknek a munkája előtt. És hogyha ez megtörténik, akkor krisztusi szeretettel fogunk szeretni, és nem csak próbálkozunk szeretni. Akkor örömteli lesz a hívő életünk, és nem a törvény szigorával fogjuk egymás számon kérni. A féltő szeretet és a rideg számon kérés nem ugyanaz. Azért nem, mert nem ugyanabból a lélekből fakad. A féltő szeretet a jó pásztor menteni akaró lelkéletéből fakad. Tehát a jó pásztor elmegy és megkeresi az egy elveszettet. A jó pásztor odaadja az életét a jókért. Mert ez a féltő szeretet. Krisztus a jó pásztor. Azt mondja, én életemet adom a jókért. Ez a féltő szeretet. Na most a számonkérés, az nem féltő szeretet. A számonkérés pedig a törvény követéséből adódik, hogy amit mi magunk nem tudtunk megtartani, azt legalább a másikon számonkérjük. Ezért, kedves jelenlévők, inkább maradjunk meg Krisztus szereteténél. Na most akkor lássuk a test cselekedeteit egy pillanatra mindjárt. Már elmondtam, hogy Pál apostol a lélek gyümölcse előtt. Miért sorolja fel a test cselekedeteit? Hogy a kettőt össze tudjuk hasonlítani, és felismerni, hogy most bennünk mi működik. Hát az Isten számára a legfontosabb az, hogy mi világosan lássuk, megismerjük őt, felismerjük a saját állapotunkat. Mert a bűn az elhomályosítja a látásunkat. Mindenki saját magát jobbnak látja, a másikot rosszabb. De hogyha a Szentlélek világosságában olvassuk az Isten igét, akkor olyannak látjuk meg önmagunkat, amilyenek vagyunk. Vagy hogyha biblikus igehirdetést hallgatunk, olyannak látjuk meg magunkat, amilyenek vagyunk. De az Istent is olyannak, amilyen ő valójában. És nekünk erre van szükségünk, ahhoz, hogy üdvözülni tudjunk. Hogy megszabaduljunk a bűntől, és eljussunk az üdvösségre. Ha a test cselekedetei, azaz a megromlott emberi természetünkből fakadó cselekedetek uralnak minket, akkor nem a Szentlélek vezetése alatt van az élet. Természetesen olyan is van, hogy egyetértünk. Az Isten igéjével egyetértünk. Vágyakozunk rá, de nem tudjuk követni. Van ilyen. Sokszor. Sokszor vagyok én is így. Nincs elég erőnk hozzá, de legyünk türelmesek, és tanuljunk meg bízni Jézusban, tanuljuk meg az életünket alárendelni neki, kérni tőle a segítséget, és ő meg fog lépésről lépésen meg fog segíteni. Tehát ilyenkor ne csüggedjünk el, mert az Isten szeret minket. Na nézzük meg, hogy a test cselekedetei melyek azok. Akkor most a Szent Jeromos Biblia Társulat katolikus fordítás alapján felolvasom a Galata levél 5. fejezet 19. versétől. A test cselekedetei nyilvánvalóak, figyeljük, paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, topzódás és hasonlók. És figyeljük meg, hogy Pál apostol mit tesz hozzá. Ezekről előre mondom nektek, mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát. Akik ezekben a bűnökben megmaradnak. De akik megtérnek, megbánják, megvallják ezeket a bűnöket, és Krisztus lábához borulnak, és erőt kérnek, azok üdvözülhetnek. Hát Krisztus azért halt meg. Azért jött el, hogy az ördög munkáját lerontsa. Krisztusnak minden lélek fontos, mert az életét adta érte. Te is fontos vagy számára. És a legfontosabb, mert az Isten fia az, aki meghalt érted. az Isten fia. Hogy téged megváltson és üdvözítsen. Ezért a te értéked felbecsülhetetlen. Tovább nézzük akkor, és ezután következik a lélek gyümölcse. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Én tudom, hogy egy kicsit elviszi az időt, ezért megpróbálok gyorsabban haladni, hogy a test cselekedeteiről egy pár szó. Paráznaság, tisztátalanság, bujosság. Na ez a három egy kategória, ugyanaz a kategória. Na a paráznaság történhet a házasság kötés előtt, házasság kötésen kívül az már, vagy ha valaki házasságban él, akkor megtöri a házasságot, az házasságtörésnek mondja a Biblia. Bujálkodás sajnos házasságon belül is előfordulhat, amikor a házastársi együttlét nem a kölcsönös szeretetben való odaadás, nem a Jóistentől adott helyes kereteken belül élik meg, hanem mértéktelen módon és nem megengedett módon. Azt írja az Új Szövetség, hogy minden férfi tisztaságban bírja maga edényét. És az edény alatt a saját testünket is értjük, így is lehet ezt érteni, és a feleségünket is. Mindenki tisztaságban bírja a saját feleségét. És nem úgy, mint a pogányok. Tehát van Istentől elfogadott, teljes szeretetben való átadásban, és házasság keretében az együttlét, és van olyan, amit csak a pogányok élnek, vagy a pogányok élnek, és hozzánk nem méltó. Tovább, következő, test cselekedetei, bálványimádás és mágia. Hát minden bálvány az, ami az Isten helyébe kerül az életünkbe. Lehet az egy személy, lehet az egy eszme, amihez jobban ragaszkodok, lehet az egy autó, lehet a pénz. Jézus világossá tette, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. És hogy ennél az utolsónál maradjunk, a Kolossai levélben Pál apostol egy elég megdöbbentő dolgot ír. Azt írja, hogy kerüljétek a bálványimádást, mert azt írja, hogy a fösvénység, vagy más fordításban a kapzsiság nem más, mint bálványimádás. Gondoltunk erre? A fösvénység, a kapzsiság nem más, mint bálványimádás. És a bálványimádás lealacsonyítja az embert. Miért? Elszakít az Istentől, és az összes többi bűnnek utat készít. Hát ha valaki elengedi az Isten kezét, saját erejéből biztos el fog esni. A többi útnak is utat készít a bálványimádás. Tehát ezért mondja Pál apostol, hogy kerüljétek a bálványimádás testvéreim. Na de az a helyzet, hogy ez a fösvénység vagy kapzsiság rendszerint a takarékosság álruhájában jelentkezik. Nem ismerjük fel. Most nem arról van szó, hogy ész nélkül az ember osztogasson mindenkinek mindent, mert a Szentírás nem ezt tanítja. És szükséges, hogy takarékosak legyünk, szükséges, hogy beosszuk adóbainkat, ne kerüljünk adósságba, ezeket nem kell elmondanom, ezeket mindenki tudja, hiszen felnőtt emberek vagyunk. De nagyon sokszor az ember meg tudja magyarázni azt is, hogy most egy szegénynek miért nem ad, mert hát ő takarékos. És közben tulajdonképpen fösvény. Hát ezt azért saját magunkra nem, soha nem a másikra nézzünk, hanem saját magunkat szembesüljünk. Mindig. Ez egy nagyon fontos dolog. Miért? Azért, hogy az a bűn ne válasszon el az Istentől. Mert az Isten arra vágyik, hogy veled, és velem, és mindannyiunkkal élő közösségben legyen, és megajándékozzon minket az ő szeretetével, az ő örömével, az ő békességével, az ő kedvességével, jóságával, hűségével, szelídségével, és mértékletességével. Ő arra vágyik, hogy velünk élő közösségben legyen. És senki, de semmi minket ne tudjon elszakítani Krisztus szeretetétől. Na most, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés. Na most az egész világunk és az iskola rendszerünk is versengésre épül. És azt mondják, hogy szükség van bizonyos fokú versengésre, versenyre, egy egészséges versenyre ahhoz, hogy az ember fejlődni tudjon. Hát, meg van egészségtelen verseny is. Én erre ezt tudom válaszolni, hogy a versengés az megromlott, a bűntől megromlott emberi természetünkből fakad. Hogy ki a nagyobb közülünk. Tanítványok ezen vitatkoztak. Ki az első közülünk? Ki a nagyobb közülünk? Jézus indult az utolsó vacsorára, hogy áldozatul adja értük önmagát, sőt nekik az volt a legfontosabb, ki a nagyobb közülük. És tudjátok, milyen megdöbbentő? Hogy a Krisztus hívők, a tanítványok azóta se hagyták ezt abba. Ugyanazt csinálják. Mindenhol. Mi ne álljunk be ebbe a sorba, kedves jelenlévő. Ne álljunk be ebbe a sorba. Jézus azt mondta, aki első akar lenni, legyen utolsó. És aki a legnagyobb akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Ez a Krisztus hívőknek a magatartása, az útmutató, amit Krisztus elénk mutatott. Tehát akkor tovább megyek. Ha Krisztus iránti szeretetből tettünk valamit, akkor Isten számára ez többet ér, mint hogyha erővel meghódoltatnánk egy várost. Nem a nagy tettek, hanem a nagy és tiszta szeretet számít. A legegyszerűbb, legszegényebb ember is tud másokon segíteni. Például tud vigasztalni. És tudjátok, mit tapasztaltam? Hogy a szegény segíti a szegényebbet. Kevés az, hogy a gazdag, a szegény, van olyan is, de rendszerint a szegény segíti a szegényebbet. És miért? Mert bízik az Istenből, hogy neki az Isten kirendeli, amire szüksége van. És ezt mi a feleségemmel megtapasztaltuk sokszor. Következő a test cselekedetei közül harag és veszekedés. Na most a harag és a veszekedés nem a szent élettől van, hanem szintén az emberi természetünkből fakad, sőt a harag az bűn, mert aki haragszik az ő testvérére, az gyilkos. Felolvasom, hogy mit ír, akkor most a Szent István társulat. Jó? Tehát a Szent István társulat katolikus fordítása szerint a János apostol első leveléből mit ír a Szentírás? Harmadik fejezet 14-15. verse. Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Itt hittestvérekről van szó. Aki nem szeret, a halálban marad. Aki gyűlöli testvérét, gyilkos. Márpedig tudjátok, hogy egy gyilkosnak sem maradandó birtoka az örök élet. Kicsit furcsán van itt megfogalmazva, Károlyi fordítás szerint annak nincs örök élet. De amikor valaki haragszik, és gyűlölködik, nem tud, nem akar megbocsátani, nem tud, hanem nem akar. Ezért azt mondja a Szentírás, hogy aki gyűlölködik, az tulajdonképpen gyilkos. Aki viszont szeretetben él, az már átment a halálból az életbe. A lelkében. Megtörtént az újjászületés. Hát ez a lényeg. És ez csak is Jézus Krisztusba vetett hit által, és a Szentlélek ereje által lehetséges. Mert tudom, hogy vannak nagyon kemény és nagyon nehéz helyzetek az életben. Égbe kiáltó bűnök vannak az életben. Mindenki tudja ezt. Viszont Krisztus által lehetséges mégis szeretni és megbocsátani. Lehetséges. Ehhez Krisztus erőt fog adni, és jó példát is adott. Tehát akkor a továbbiakban a harag és az indulat egy kis félreértésből adódhat, és neheztelés lesz belőle, vagy kis sértődés, akkor utána neheztelés átmegy haragba, haragból lesz gyűlölet. Hát ez, bocsánat, a kározatba vezető út. Mind jobban és jobban megkötözi az embert. Ehelyett bocsássunk meg egymásnak, mint ahogy az Isten is megbocsájtott nekem. Hát minden nap imádkozzuk a mi atyánkat. Atyám, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőt. Hát a kulcs itt van a kezünkben. Akkor fog az atya megbocsájtani, ha mi is megbocsájtunk. Ha nem. A kezünkbe adta a kulcsot a jó Isten. És erőt is ad hozzá. Na most a veszekedésről még csak annyit, hogy érzelmileg eltávolít egymástól, és bizalmatlanság, és hogyha a harag van a szívünkben, akkor az két ember a saját anyanyelvén se fogja egymást megérteni. Ha bizalmatlanság, szeretetlenség, előítélet van, a saját anyanyelvén két ember nem fogja egymást megérteni, ez biztos. De hogyha szeretet lakik a szívünkben, és bizalom, akkor még egy másik, egy idegennel is szót lehet érteni. Na most a következő, széthúzás, szakadás. Ilyen van a családban is, de főként a gyülekezetben. Pál apostol a gyülekezetre gondol. A szakadás a görög szkizmaszú. Tehát a szakadást a görög szkizmaszúból fordították, a tévtanítás pedig a herézisz. Egyik se a jó Istentől van, hanem mind a kettő a bukott angyal fejedelemtől. Ha valakiket az Isten lelke vezérel, akkor azok a legfontosabb kérdésben egyet fognak érteni, és fokozatosan az Isten igének a kutatásával, közös imádsággal, egyetértésre fognak jutni. Ne essünk kétségbe, hogyha erre nem látunk példákat. Mert erre a 19. században volt rá példa. Az advent mozgalom, amikor létrejött, akkor ez megtörtént. Addig imádkoztak, és addig egyeztettek, és addig könyörögtek, ameddig a hitelmekben közös nevezőre jutottak, és megértése és Isten akaratát felismerték. Tovább megyek, mert telik az idő. Irigység, részegeskedés, tobzódás. Na most akkor szerintem én csak az irigykedést fogom most itt kiemelni, mert nagyon telik az idő. Hát bocsánat, de azt tapasztaltuk Magyarországon, hogy Magyarországon az irigység szinte népbetegség. És lassan, ha nem vigyázunk, itt is azzá válik. Hogy lehet felismerni az irigységet? Mert nem csak az a baj, hogy valaki bűnöket követ el, vagy hogy bűnöket követünk el, ez önmagában elég baj, de az a legnagyobb baj, hogy nem is ismerjük fel. Mert az irigység olyan szépen meg tud húzódni a szívben. Az nem olyan látványos, mint a részegeskedés. Nem olyan látványos, mint a tobzódás, a folyamatos mulatozás, hanem az ott van a szívben, hogy szépen el van rejtőzve. De megakadályozza az Istennel való kapcsolatot. Hogy lehet felismerni? Mondok egy példát. Emlékszem, amikor én magamban felismertem. Látsz valakit, jól megy a sora, vagy jók a képességei, elért valamit az életbe, és úgy valami úgy elszorítja, elcsavarja, szívedet egy olyan kellemetlen érzést érzel, és eszedbe jut az, hogy hát, ez engem is megilletne. Ez nekem is jó volna. Na, ez az irigység. Ismerjük fel, és mondjunk ennek ellent. Inkább adjunk hálát az Istennek azért, amit adott. És biztos vagyok benne, hogy még többet fog akkor adni. És imádkozzunk azért az emberért. És akkor a szívünkből eltűnik az irigység, és az Istennel élő kapcsolatban tudunk maradni. Pál apostol világossá teszi, hogy akik a test cselekedetei szerint élnek, azok a megromlott emberi természetükből fakadó vágyaik szerint élnek, azok Isten országának örökösei nem lesznek. Na most itt két csoport van a keresztény hívők között, akik a következő, tehát azt gondolják, hogy ezen módon ők fognak tudni üdvözülni. Az egyik csoport az, akik a bűneikkel együtt akarnak üdvözülni. A másik csoport az, akik a saját érdemeik által akarnak üdvözülni. Mind a kettő tévút a Szentírás szerint. Tehát vegyük az elsőt, akik a bűneikkel együtt akarnak üdvözülni. Azt gondolja, hogy nem számít, Isten szeret, úgyis megbocsát, ilyenek vagyunk, gyarlók vagyunk. Nem kell mindent olyan komolyan venni. Tehát ez az egyik csoport. Tehát ilyenek teljes önbecsapás állapotában vannak, mert Krisztus azért jött, amint mondtam, hogy az ördög munkáját lerontsa. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő nem azért halt meg az én bűneimért, hogy én a bűneimben maradjak halálomig. Ezért halt meg Krisztus. Hogy újra és újra elkövessük a bűnöket? Ennyire veszük komolyan Krisztus értünk hozott áldozatát? Az egy más kérdés, hogy nem kaptunk esetleg elég segítséget. A Szentlélekkel nem tudtunk összekapcsolódni. Az más. Az Isten fog segíteni. Mindenkinek. Aki szívéből vágyik, s akar. Fel akarja venni a bűnnel a küzdelmet, hogy Isten akarata szerint élhessen. Tehát a Szentlélek szívünkbe való alakozása nélkül nem lehet megszentelődni. Nem lehet az életszentségben növekedni. Sem a krisztusi szeretetben nem lehet növekedni. Sem Krisztushoz hasonlóvá nem lehet válni. Tehát az egyik csoport az, amelyik a bűneivel együtt akar üdvözülni. A másik csoport az, aki a saját érdemei által akar üdvözülni. Nem Krisztus érdemei által, hanem a saját jó cselekedetei által. Ez egy kicsit ahhoz hasonló, mikor valaki a saját erejéből akar Isten törvényét megtartani. Nézzük, mi a probléma ezzel. Egyedül Jézus Krisztus bűneinkért bemutatott áldozata az érdemszerző a számunkra. Ha a jó cselekedetekkel ki lehetne érdemelni a mennyek országát, akkor Krisztusnak nem kellett volna értünk meghalnia. Az összes jógázós út önmegváltást hirdet. Rejtett módon, mert Krisztus nélkül akar tökéletességre jutni, ami lehetetlen. Tehát akkor most kicsit ide visszatérek, hogy próbáljam megmagyarázni, hogy miért nem lehet a saját érdemeink által üdvözülni. Azért, kedves jelenlévők, mert sajnos minden ember a maga útjára tért, a Szentírás szerint, és vétkezett. És aki vétkezett, annak a bűn zsoldja a halál. Rendben van, akkor fizes ki a jó cselekedeteiddel a halált, nem tudod kifizetni. A bűn zsoldja a halál. De Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Krisztus Jézusban. Tehát akkor mit érek én a jó cselekedeteimmel, ha én azáltal akarok üdvözülni, és nem a Krisztusba vetett hit által, aki meghalt értem, és nem a Krisztus érdemei által? Hát hogyan tudnám én jóvá tenni az én bűneimet? Hát az lehetetlen. Ezért rendelte Isten a megváltót. De jó cselekedetekre viszont szükség van. De a jó cselekedeteket nem azért hajtjuk végre, mert azok érdemszerzőek, hanem azért, mert azok a hitnek a gyümölcsei. Ez azt jelenti, hogy átmentünk a halálból az életbe, és már Krisztus a miénk a szívünkben, és az üdvösség a miénk, hit és remény, reményünk az üdvösség. És ott az öröm a lelkünkben, és Isten iránti hálából és szeretetből tesszük a jót. Nem ugyanaz. Nem ugyanaz, hogy a saját jó cselekedeteim által ki akarom érdemelni a mennyek országát, vagy pedig Krisztusba vetem hittel megvallom bűneimet, és azt elfogadom, hogy az ő áldozata elég nekem. És hálából, iránta való viszont szeretetből teszem a jót. Nem ugyanaz a kettő. Tehát ne próbáljunk meg a saját érdemeink által üdvözülni, mert nem lehetséges. Az tévút. Ha hit által elfogadjuk Istentől ezt az ajándékot, akkor már is átmentünk a halálból az életbe. Mert a Szentlélek a szívünkbe költözik, és ezzel Isten birtokba vesz minket, akit Isten fia drága vére által megváltott a saját tulajdonának. Mi kedves jelenlévők. Nem vagyunk a magunkéi, Krisztus drága vére váltott meg minket saját magának. Mi Krisztus tulajdonai vagyunk, nem élhetünk úgy, mint a pogányok, akik nem ismerik az Isten. Tehát a szükségesek a jó cselekedetek, de nem ezek által fogunk üdvözülni, hanem ezek a jó gyümölcsök. Azt tükrözik a jó cselekedetek, hogy mi Krisztushoz tartozunk, mi Krisztuséi vagyunk, és már hitáltal elnyertük az üdvösséget. És akkor most érek a lélek gyümölcsére. Még egy kis türelmet kérek. A lélek gyümölcse szeretet. Itt a görögben az agapé kifejezés áll, ami isteni, önzetlen, tiszta szeretetet jelent. Nem csupán ilyen emberi szeretetet, ilyen emberi vonzalmat, hanem isteni, önzetlen, tiszta szeretetet jelent. És akkor most akkor felolvasom a Szent Jaromos Biblia Társulattól, János apostol első leveléből erről a szeretetről. Mit ír a Szentírás? Érzékeljük, hogy itt milyen szeretetről van szó. 1 János 4, 7-8. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten szeretet. Lehet akármilyen teológiai tudása. Ha nem szeret, fogalma sincs, hogy kicsoda az Isten. Az Isten szeretet, és aki szeretetben él, Istenben él, és Isten is ő benne. De még egyszer akkor ezt felolvasom. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született. Tehát újjászületett a lelkében. Istentől. A Szentlélek beköltözött a szívébe, és újjászületett. És ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket és elküldte fiát engesztelési bűneinkért. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ha Isten így szeretett minket, hogy engesztelő áldozatot adta fiát értünk, akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. Harmadik fejezet 18. versét. Gyerekeim, ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Na itt jön a jó cselekedetek. Tehát, ha valaki szükségben van, vagy bánatban, vagy nehézségben van, akkor erőnkhöz mérte, segítsük, amivel lehet. De úgy, hogy az egyik kezem ne tudja, hogy mit cselekszik a másik. Ugye ez a másik, ez egy nagyon fontos példa. És akkor visszatérek ide, hogy a Szentlélek gyümölcse szeretet, ugye az agapé van, Augustinus Hippó püspökkel, 4.-5. század, Szent Ágoston másik néven, ebből az isteni szeretetből ő úgy értelmezte ezt, hogy a lélek gyümölcse szeretet. És ebből a szeretetből bomlik ki a többi. Olyan, mint a szőlő fürt. Ebből az isteni szeretetből jön ki az igazi öröm, a békesség, stb. Nyilván ez az ő értelmezése. Csak a érdekesség kedvéért hoztam ide. Hogy ez a szeretet milyen tulajdonságokkal bír, ez az igazi szeretet, ez a szeretet himnuszban olvasható, és Jézus Krisztus életében, kereszt áldozatában, amit értünk hozott, meglátszik. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Jézus az életét adta értünk. Na most egy kicsit a tékozló fiú történetéről, csak nagyon röviden. Ismerjük mindannyian a tékozló fiú történetét. Az apa a történetben a mennyei atyát jelképezi. A tékozló fiú az mi vagyunk. Kivétel nélkül. És van még egy nagyobbik fiú. Az idősebbik fiú a történetben. Na most, amikor az apa várta minden napa vissza a fiát, és a fia megvallotta a bűnét, és mikor visszatért. Atyám, nem vagyok már méltó, hogy fiadnak nevezz. Vétkeztem ellened és az égen. Legalább a béreseid közé fogadj be. Már nem vagyok méltó, hogy fiad legyek. Akkor az apa számon kérte tőle az eltékozót vagyont? Számon kérte? Nem. Örült neki. Örült, hogy az ő fia elveszett, de megkerült. Meghalt, de feltámadt. Mit jelent, hogy meghalt? Hát a bűnbe meghalt. De mikor megtért, akkor feltámadt. Új életet nyert. Hát itt erről van szó, hogy milyen szeretettel fogadta. Nem így van? És akkor nézzük a másik esetet. Hazajön az idősebbik fiú. Ő az, aki mindig állítólag hűséges. Ő ott van az atyai házban. És nem akar bemenni, hogy az öccse hazajön. Bántja őt, hogy az apja levágatta a hízlatborjat. Ezt nem szokták felolvasni, de ez is ott van a történetben. Most nem olvasom fel. Bántja őt ez. Akkor az apa kimegy és kérleli, hát de fiam, hát gyere be. Hát illet, hogy örüljünk, mert a te testvéred elveszett, de megtaláltatott. Meghalt, de feltámadt, ugye ebben az értelemben. És ő nem akart ugye bemenni. És honnan tudjuk, hogy ő az atyai házban tulajdonképpen szeretet nélkül élt. Vádolja az apját, azt mondja, te soha nem adtál nekem még egy gödőjét se, hogy a barátaimmal lakmározzak. Na ilyen kijelentések, hogy soha, ebből látszik, hogy ez végletek. Ezek végletek. Te soha nem adtál. Ezen ki. Azt mondta, hogy de amikor megjött a te fiad, mondta az apjának, akkor te levágattad a hízlatból jött. Nem azt mondja, hogy az én testvérem. Igen, az én testvérem. Csak a te fiad. A szeretet nincs ott a szívébe. Ő állítólag nem tékozott, otthon volt. De Isten nélkül élt. És akkor mit tesz az atya? Mit tesz? Azt mondja, hogy fiam, őt is kérleli. Tehát most szó szerint nem tudom idézni, hanem őt is kérleli. Érte is küzd. Ez a lényeg, hogy az Isten mindenkiért küzd, hogy mindenkit megmenthessen. Ez az isteni szeretet érdektől és önzéstől mentes. Nem számító, hanem jóhiszemű, tiszta, emberi szenvedélyektől mentes. Nem tételezi fel a rosszat, mindent elhisz, mindent elér, mindent elvisel. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Ugye könnyű szeretni azt, aki minket is szeret. De szeretetből elviselni a másikat, aki minket bánt, a munkahelyen vagy a családban, oda Istentől erő szükséges. Csak így leszünk képesek szeretni. A Szentlélek gyümölcse öröm. A tiszta szív öröme és derűje. Említettem már ezt nektek, ismét elmondom, hogy amikor 1990-ben első éves kispap voltam a teológián, akkor hát azelőtt való nyáron még a katonaságnál megismerkedtem egy lányon, és nagyon szerelmes lettem. És ezen a lelki gyakorlaton ott csendben tulajdonképpen én az Úr Jézus mellett döntöttem, hogy szakítok ezzel a lányjal. Mert én az Isten szolgálja akarok lenni. És amikor én meghoztam ezt a döntést, csak én tudom, hogy ez mekkora fájdalommal járt, akkor és attól kezdve egy olyan öröm költözött a szívembe, amit én elmondani nem tudok. És ez az öröm egy hétig tartott. Utána elvesztette. Na ez volt a Szentlélek. A Szentlélek gyümölcse öröm. Ha bárki az Úr Jézust válassza, bárki közületek, biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek által meg fogja kapni ezt az isteni szeretetet és az örömet is a szívébe. Még ha lesznek is nehézségek és megpróbáltatások. A gyász idején erre nem térek ki, gyász idején akkor van-e öröm? Hát nem, a gyász idején az van, hogy akkor annak van az ideje a sírásnak, a gyásznak, de van vigasztalás. Mert a Szentlélek vigasztal. És ilyenkor mi is vigasztaljunk. Mert ezt jelenti a testvéri szeretet, hogy odaállunk mellé és vigasztaljuk őt. Hogy mellette állunk, hogy segítjük, anyagilag is. Ezt jelenti a testvéri szeretet. Tegyük fel maguknak a kérdést, ezt mindenki felteheti, akár katolikus, akár református, akár adventista, akár baptista. Mindenki felteheti magának a kérdést, hogy az én életemet mi jellemzi? Inkább az öröm és a reménység, vagy a csükkedés és a félelmek? Mi jellemzi az én életemet? Meg tudjuk mindjárt állapítani, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a Szentlélekkel. Hogyha az utóbbi a csükkedés és a félelmek, akkor itt az ideje, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat, ami megváltó Jézus Krisztusunkkal. Amikor tele voltam gyülekezeti gondokkal, Pécsett, akkor elmentem és meglátogattam valakit. És kiderült, hogy az illetőnek még sokkal több problémája és sokkal több nehézsége van, mint nekem. És akkor összehasonlítottam az én problémámat az övével, az én keresztemet az övével, és rájöttem, hogy hát az én problémám messze eltörpül az övéhez képest. És én mégis el vagyok csüggedve és panaszkodom. Az ember lépjen ki saját magából, és kezdjen el szeretni szolgálni, és akkor mindjárt az isteni élet megindul a lelkében. A Szentlélek gyümölcse békesség. Ezzel kapcsolatban az Úr Jézus szavait olvasom fel, akkor most ezt a károlyi fordítás alapján még kicsit hamarabb megy. János Evangélium a 14.27. Azt mondja az Úr Jézus, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. De az Úr Jézus békességet ígért nekünk. A Szentírás azt írja, hogy az istentelen embernek nincs békessége. Hasonlít az ő állandó háborgása olyan, mint mikor a víz, a tenger vize iszapot és homokot vet fel. Mindig fölkavarja. Ezt fel is olvasom az Izaiás 57. fejezetét. Tehát mi szoktunk háborogni, vagy inkább békességünk van. Ugye, ott van megint. Megint ott van a dilemma. El tudjuk dönteni. Tehát a Jóisten nem hagyott minket sötétségbe. Pontosan megmutatja a Szentírásban azt, hogy mire van szükségünk, és milyen állapotban vagyunk. Ha az orvos fel tudja állítani a diagnózist, és helyesen állítja fel, akkor meg tudja adni jó esettel a helyes gyógymódot is. Így van. De ahhoz, hogy jó gyógymódot adjon, helyes gyógymódot, ahhoz helyes diagnózist kell felállítani. És a Szentírás pontosan megmutatja, hogy milyenek vagyunk. Ez olyan, mint a tükör. Tehát akkor az istentelen emberről az Izaiás 57. fejezetéből 20.-21. verset olvasom. De az istentelenek olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni. Vizes alatt és iszapot vet fel. Nincs békességük az istenteleneknek, mondja az én Istenem. Szent Jeromos katolikus biblia fordítás szerint. Szentlélek gyümölcse béketűrés, vagy türelem, vagy hosszú tűrés. Az, hogy valaki mennyire türelmes, az nem csak az idegrendszerén múlik, hanem azon is, hogy megtanult-e az elmúlt években, hónapokban saját indulatain, szenvedélyein uralkodni. Ezen is múlik. Mert aki folyamatosan szabadjára engedi az indulatait, az megszokta, és az úgy is fog viselkedni. De aki Krisztusért és a családtagjaiért visszafogja magát, az legalább sem magát, sem a környezetét nem rombolja le, hanem Istenhez méltó életet tud élni. Tanuljunk meg hosszú tűrők lenni. Nem kell viszont egy nagyon kritikus helyzetben, bekerülhetünk olyan helyzetbe, hogy érezzük, hogy nem bírjuk. Nem kell összeroppanni. Föl kell állni, és ki kell menni. Ki kell menni. Le kell higgadni, és akkor lehiggadtunk, visszajövünk. És amíg van értelme a beszélgetésnek, akkor lehet folytatni a beszélgetést. Tehát valami módszerre, valami menekülési módszerre mindenkinek szüksége van. A Szentlélek gyümölcse kedvesség. Kedves jelenlévők, senki meg ne sértődjön. Én annyi hívő, buzgó asszonyt látok, és embert is, férfi, de olyat, aki kedves és előzékeny és figyelmes, olyat nagyon keveset lehet találni. Biztos, hogy van. Éppen a kedvesség az a határvonal, ami elválaszt a fanatizmustól. Egy kedvesen képviselt igazság vonzó tud lenni. Ha valaki kapitányként képviseli, az emberek onnan elmennek. Nem így van? Milyen fontos ez? Fanatikus az, aki buzgó a saját vallásában, de nem kedves. Nem szívélyes embertársaihoz. Az ilyentől menekülnek az emberek. Ez felekezettől függetlenül mindenhol jelen van. A kedvesség olyan gyümölcs, ami felkelti az érdeklődést az emberekben. Mondok egy példát. Szívesen menjünk-e abba a boltba, ahol nem kedves az elárusító? Hát ugye, hogy nem. Hát a múltkor megkaptuk, most megint nem. Akkor legalább legyen jó, szép napunk, elmenjünk egy másik boltba, ahol kedves volt. Milyen érdekes, hogy a kereskedelemben alapvető dolog az, hogy valaki kedves, nyugodtan. Alapvető szempont, de ott érdekből történik a kedvesség, az nem őszinte. Na most elmondok egy példát. A közelmúltban volt egy ilyen kis csoportos beszélgetésünk, Isten igéről beszélgettünk, és láttam, hogy az egyik hittestvérem nagyon egyoldalúan, de nagyon komolyan érvelt, és elmondta az ő szempontjait, és hát mondtam, most akkor mit csinálj? És eszembe jutott, hogy hát őt is kell szeressen. És akkor megerősítettem abba azt, amit mondott, ami jó volt, és kedvesen szóltam hozzá. Nem tudom, hogy észrevette-e, de ha nem vette észre, akkor is ez volt a helyes. Nem vetekedtem vele. Mikor valamit mondok, nem azért mondom, hogy vetekedjek vele, hogy én jobban tudjam, hanem azért, hogy segítsek. A Szentlélek gyümölcse jóság vagy jóra való készség. A jóság abban mutatkozik meg, hogy elfogadjuk a másik embert, és befogadjuk a szívünkbe. Olyannak, amilyen. Meg lehet-e érezni azt, hogy valaki tégedet elfogadott, és befogadott a szívébe, vagy nem? Ugye? Hát lehet olyan szépeket mondani, hogy úgy is tudod, és úgy is érzed, hogy tégedet szeret, vagy nem szeret. Elfogadott, vagy nem fogadott el. Ilyen egyszerű. Az Úr Jézus a gazdag ifjúnak azt mondta, mikor ő, a gazdag ifjú azt mondta neki, hogy jó mester, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre, azt mondta, hogy senki sem jó, csak egyedül az Isten. És amikor valaki a jóságát kifejezi valaki iránt, megbocsájt neki, vagy nagy lelkű, akkor az Isten jóságát nyilvánítja ki az illető számára. A Szentlélek gyümölcse jóság. Milyen ritka ugye a gyülekezetekben és az egyházközségben, de van azért, de ritka. A folyton kritizáló rideg lelkület épp arról tanúskodik, hogy Szentlélek nélkül van az illető. A Szentlélek gyümölcse hűség. Kedves jelenlevők, senki nem születik hűségesnek. Mindannyian a hűtlenségből és a hűtlenkedésekből tartunk a hűség irányába, ha Krisztussal találkozunk és vele szövetséget kötünk. Ha Krisztus hitáltal ott lakik a szívünkbe, akkor a Szentlélek erejéből válunk hűségessé. Hűséges házastársá, hűséges Isten szolgájává, és folytathatnánk. Mert az emberi természetünk állhatatlan, és megromlott. És egyáltalán nem a hűség az, ami jellemez bennünket. Természetesen van tartás azért emberekben, van őszinte ragaszkodás ezen kívül is, de ez kritikus helyzetek nem biztos, hogy mindenkor elegendő. Ezért a hűség az a Szentlélek gyümölcse. Ezért, hogyha fiatalokkal beszélgetek, és akár egy fiatal lányjal vagy fiatal fiúval, aki házasság előtt áll, és megkérdezi, hogy mit csináljak, akkor én azt mondanám neki, hogy csak is hívő házastársat válasz magadnak. Hívő fiút, ha lány vagy, és ha fiú vagy, akkor hívő lányt. Olyan, aki tényleg hisz Krisztusban, és a szívét Jézusnak adta, mert egyébként nagyon nehéz lesz az élete. Két különböző értékrend, és folyamatosan távolodni fog egymástól. Természetesen azért van egy kis vigasztalás is, mert Pál azt írja, hogy sosem tudhatod, hogy te, mint hívőfél, megszenteled a házastársadat, aki tartasz mellette Krisztusban. Megszentelheted, de nincs garancia rá, hogy meg tudod menteni. Ugye? Lassan befejezem. Pál apostol figyelmeztet, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. A Szentlélek gyümölcse szelítség. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr Zakariás könyvében. Most már azt nem fogom elmondani, hogy mikor Jézus kiűzte a kereskedőket a templomból, akkor nem jött emberi indulatba, hanem az isteni természete átvillant az emberi természetén, és Istennek a jogos haragja nyilvánultott meg a bűnnel szemben. Nem jött ő indulatba, mert ha indulatba jött volna, emberi indulatba, akkor nem válthatott volna meg minket, mert akkor bűnt követett volna el. A Szentlélek gyümölcse mértékletesség. Ami káros, abból semmit, és ami jó, abból mértékletesen. Ez nem csak az étkezésre vonatkozik, hanem arra, hogy mit nézünk, mivel töltjük a drága időnket, tudunk-e parancsolni magunknak. Le tudjuk-e tenni a mobiltelefont? Le tudunk-e szállni a Facebookról? Ki tudjuk-e kapcsolni a tévét, hogy egy kicsit imádkozzunk és elmélkedjünk? Vagy kimenjünk a szabadba, egy sétára vagy kertbe? Vagy valakit meglátogassunk? A helyes mérték megtalálása az életben már önmagában áldás. Egyedül Jézus legyen a példaképünk, ne igazodjunk senki után. A helyes arányok és mértékek megtalálása esztétikailag is szépséget von maga után. Szentlélek gyümölcse, mértékletesség. A mértéktelen evés ivás megbetegíti az embert. A mértékletesség pedig kiegyensúlyozottá teszi az ember. Ne felejtsük el, hogy a felsorolás végén ott van a mértékletesség is. És akkor mondok most egy kuriózimot, egy érdekességet. Vásároltam egy román nyelvű ortodox bibliát. És megnéztem, hogy a lélek gyümölcsénél hogy vannak románul ott felsorolva. És képzeljétek el, hogy találtam ott egy olyan kifejezést, ami sem a katolikus, sem a protestáns bibliában nem szerepel. És hát nyilván nem azt jelenti, hogy ők beletették, hanem arról van szó, hogy feltehetően egy olyan papíruszt vagy kódexet használnak a keleti keresztények, amit a nyugatiak nem. Ezért a Szentlélek gyümölcseként, utolsóként megjelent a tisztaság, kurecia. Ugye az a tisztátalanság az a testnek a cselekedetei közé tartozik. És megjelent, és ott volt a kurecia, a tisztaság. Itt a szív és a gondolatok tisztaságáról van szó. Nagyon szép kiegészítés. Nem kell elfogadni, ha valaki nem akarja. Csak érdekességképpen mondtam el, hogy ezt megtaláltam. A szív tisztasága. Mondjuk mi is a bűnbánó Dáviddal együtt, Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelked újíts meg bennem. Maradjunk Krisztussal közösségben a hitben, az imában, és az iránta való engedelmességben, és akkor tiszta és szeplőtelen lesz az életünk, és teremni fogjuk a lélek gyümölcsét. Köszönöm szépen a figyelmet!